Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben egy pénteki hírrel foglalkozunk. Az Európai Bizottság nem irányoz elő új jogi aktusokat a Minority Safe Pack nevű európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, mivel a már hatályos jogszabályok és szakpolitikai intézkedések teljes körű végrehajtása komoly fegyvertárat fog biztosítani a kezdeményezés céljainak a támogatásához. A kezdeményezés célja, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az Európai Uniós jog részei legyenek, és a brüsszeli bizottság szerint az eredeti 2013-as előterjesztés óta eltelt években számos olyan intézkedés született, amely megoldást kínál a benne megfogalmazott javaslatokra. Vera Jurová úgy fogalmazott, idézem, ez az ötödik sikeres európai polgári kezdeményezés, amely arról tanúskodik, hogy az európai polgárok hallatni kívánják hangjukat, és részt kívánnak venni az uniós politika alakításáról szóló nyilvános vitában. A kisebbségekhez tartozók jogainak tiszteletben tartása az Európai Unió egyik alapvető értéke, a bizottság pedig elkötelezett, hogy előmozdítsa az erre irányuló törekvéseket. Eddig az idézet az értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztostól, aki a kezdeményezéssel kapcsolatban fogalmazott így. Hogyan értékel azonban a kezdeményező? Vince Lorent európai parlamenti képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának az elnöke a Naprakész vendége. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Csalódott, képviselő úr?
Csalódott vagyok, hiszen arra számítottam, hogy ez a 8 esztendő elég volt arra, hogy az Európai Bizottság belássa azt, hogy ez egy olyan téma, amellyel foglalkozni kell, és nem csak a hangzatos kijelentések szintjén, ahogyan hallottuk a bevezetőben is. Az Európai Bizottság gyakorlatilag azt állítja, hogy a kisebbségvédelemmel minden rendben van. Sőt, az Európai Bizottság mindent megtett, ami a tőle telt ebben a kérdéskörben. Azt gondolom, hogy akkor nem ugyanabban az Európai Unióban élünk, mint Vera Jurová, hiszen mi azt tapasztaljuk meg, hogy a különböző kisebbségi közösségekben a jogsértések egymást követik. Én parlamenti képviselőként nagyon sok beadvánnyal fordultam az Európai Bizottsághoz, amiben jogsértésekre hívtam fel például a figyelmét a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem autonómiája kapcsán a magyar kar létrehozása miatt, az Udvölgyi katonatemető esetében ingatlan visszaszolgáltatások, anyanyelvhasználat, a felvidéki magyarok a Benes dekrétumok ügyében. Nagyon sok más kisebbség egyéb ügyeket vetett fel, Kordikától Dániáig, és ezekre mindig elutasító választ adott az Európai Bizottság, mert azt mondta, hogy ezzel neki egyáltalán nem szabad foglalkoznia, mert ez nemzetállami kompetencia. Most ez a dokumentum már nem mondja azt, hogy kizárólag nemzetállami kompetencia kisebbségvédelem, miközben valóban az államok feladata az, hogy a kisebbségek helyzetét rendezze, megtalálja az együttélés eszközeit, törvényi keretét is azt alkalmazza, hanem mióta kimondta a bíróság a mi ügyünkben, azóta az Európai Unió intézkedéseket fogadhat el a nyelvi és kulturális sokszínűség védelmében. Na most... Az Európai Bizottság azt mondja, hogy minden rendben van, és ezt velük próbálja elhitetni. Tehát ezt azokkal a bretonokkal próbálja elhitetni, akik már nem tudnak az anyanyelvükön megszólalni, hiszen nincsenek eszközeik az oktatásban, az anyanyelv átörökítésében. És ezt tényleg elhiszi az Európai Bizottság, ezt meggyőződéssel állítja. Szóval ez egy nagyon fura helyzet, és én azért vagyok csalódott, mert egy ilyet látok leírva egy Európai Uniós dokumentumban, ami hemzsegtárgyi hibáktól, és sokszor az volt az érzése, amikor olvastam a dokumentumot, hogy ezekkel a válaszokkal akár egy receptes könyvből is be lehetett volna másolni passzusokat, mert körülbelül az érveknek annyi köze van a valósághoz, mint a receptes könyv oldalainak a kisebbségvédelemhez. Úgyhogy itt azt gondolom nem a mi készülékünkben van.
Legutóbbi beszélgetésünkkor, amelyre azt követően került sor, hogy az Európai Parlament 4/3 többséggel jogalkotásra szólította fel az Európai Bizottságot a Minority Safe Pack kapcsán, ön optimista volt. Mi történt az elmúlt egy hónapban akkor?
Optimista voltam, hogy az Európai Parlament felhívása, a német parlament egyhangú döntése, a hollandiai parlament döntése, sok más tagállamból érkező nyomás hatására az Európai Bizottság változtat, hiszen azért már december elején kiszivárgott a tervezete annak a határozatnak, amit a múlt héten végül hivatalosan is megkaptunk. Az még egy belső munkadokumentum volt, amit valóban a bürokraták állítottak össze a bizottság titkárságáról. Azok az emberek, akik 8 évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy be sem lehet jegyezni a kezdeményezést, és akik a törvényszéken kétszer kikaptak a minority safe-ek ügyében. Nos, először ők fogalmazták meg, és arra gondoltunk, hogy politikai nyomással maguk a biztosok, a maguk politikai céljait is követve belátják, hogy ez így azért nincsen rendben, és nyitottak lesznek módosítani ezen a dokumentumon, elfogadtatni 2-3 olyan pontot, amely valóban jogalkotás beindítását jelenti. Ez politikusok vagyunk, tudjuk, hogy nem a 9 pontból 9 elfogadása volt az esélyes, de azt gondolom, hogy volt néhány olyan pont, amiben az Európai Unió minden különösebb erőfeszítés nélkül igazat adhatott volna nekünk, és azzal akkor elkezdődhetett volna egy kisebbségvédelmi akcióterv kidolgozása az Európai Unió keretében, de ez egy teljes visszautasítást tapasztalhattuk azzal szemben. Tehát mindent megpróbáltunk tényleg az utolsó napig, folyt a lobby az Európai Bizottságnál. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság a nemzetállami és a kisebbségben lévő nemzetállami kérésekre hallgatott. Ugye mi volt a célja Romániának már 2012-től kezdve, amikor először megfogalmaztuk a minority safe-ek ötletét, hogy ne legyen semmi Európai Uniós szinten a kisebbségvédelemről. Egyetlen egy olyan döntése se legyen az Európai Uniónak, ami kedvező a nemzeti kisebbségek számára, mert akkor hűha mi lesz, beleszól az Unió a tagállamok dolgába, és úgy tűnik, hogy ez az álláspont érvényesült végül az Európai Bizottságban, amely nem az értékekre figyelt, nem a jogállamiságra, nem az általunk megfogalmazott javaslatokra, ami nem kívánt rosszat tenni senkinek, sőt, jót hozott volna a tagállamoknak, a nemzeti kisebbségeknek, meg az uniónak általában is, és hát ennek ellenére a bizottság így döntött.
Decemberben a szavazás után ön úgy fogalmazott, idézem, az utolsó lépést az Európai Bizottságnak kell megtennie, rajtuk áll, hogy tesznek-e egy bátor lépést egy olyan Európa irányába, amelynek minden polgára egyenlő. Ez bátorság kérdése, vagy fogalmazok másképp, politikai, vagy eurokrata döntés született?
Eurokrata döntés született, amelyet a politikusok megerősítettek. Nem voltak elég bátrak, hogy a bürokraták által eléjük tett dokumentumon módosítsanak. Ez pedig azt jelenti, hogy mi még nem értük el a célunkat, és a hangsúly itt a mégen van, mert én azt gondolom, hogy az a munka, amit elkezdtünk, az nem volt hiába való, nem érdemtelen, és nagyon sok dolgot elértünk az elmúlt 8 esztendőben, olyasmiket, amelyek korábban nem voltak.
Beszélni fogunk még a jövőről, illetve arról, hogy mit sikerült elérni, de előtte egy másik kérdés. Politikai akarat nincs ön szerint a kisebbségi kérdés rendezésére, vagy nem hatásköre az Európai Bizottságnak ez, vagy mindkettő? Emlékszünk, hogy volt egy per, 2019-ben pedig a luxemburgi bíróság annyit mondott, hogy a tárgykör nem esik nyilvánvalóan a bizottság hatáskörén kívül. Akkor most hogy állunk
ennél ezzel? Többet állapított meg a törvényszék. A törvényszék megállapította azt, hogy az Európai Uniónak joga van elfogadni olyan intézkedéseket, amelyek kiteljesítik az Európai Unió nyelvi és kulturális sokszínűségét. Tehát nem tagadta a törvényszék azt, hogy lenne az Európai Uniónak erre lehetősége, és ezt a dokumentum sem tagadja. Azt leszögezi persze, hogy a kisebbségvédelem tagállami kompetencia, de közben hozzáteszi, hogy ő már mindent megtett. Tehát ha ő már mindent megtett, akkor azzal elismeri, hogy tehet-e. Ő úgy gondolja, hogy meg is tette, mi úgy gondoljuk, hogy még nem. De azzal, hogy ő nem utasította el teljes mértékben az összes javaslatot azzal, hogy itt kompetencia problémával állunk szemben, ez azt bizonyítja a számomra, hogy igen, lehetett volna. Nem volt rá elegendő politikai akarat.
Itt Európai Bizottságról beszélünk mi, de hogy történik egy ilyen döntés? A bizottság nem egy massza, valakinek kellett döntenie, vagy valakiknek kellett dönteniük. Korábban ön azt mondta, hogy egyeztetett Ursula von der Leyennel, aki támogatásáról biztosította a kezdeményezést. Most, amikor tettekre került a sor, mégsem volt támogatás, vagy nem volt elég támogatás? Hogy van ez?
Maradjunk abban, hogy az Európai Bizottság döntéseit a biztosok kollégiuma hozza meg közösen. Erre került sor csütörtök délután. Azon az ülésen a többségi döntés az volt, hogy marad az eurokraták által leírt vázlat, aminek témafelelőse Vera Jourová, tehát ő terjesztett elő ezen az ülésen, és ez azt jelenti, hogy az ott született többségi döntés mindenkire nézve kötelező az Európai Bizottságnak, ez az álláspontja, hogy a kulisszák mögött mi történt arról, természetesen nagyon sokat tudok, de egyrészt nem tárhatom a közvélemény elé, másrészt a döntés maga adott. Tehát ez történt. Így döntött az Európai Bizottság. Igen, ez a massza végső soron. Nem tévedve figyelem elől azt egyébként, hogy a biztosok ott az Európai Bizottságban már nem egy tagállami érdeket képviselnek, hanem az Európai Unió szerződését és az Európai Unió értékeit, amelyek érdekében cselekszik az Európai Bizottságban. Az eredmény viszont azt mutatja, hogy igen, itt nagyon erős nemzetállami érdekek érvényesültek a kezdeményezés ellen.
Ön korábban azt állította, hogy az Európai Bizottság hiteltelenné teszi az Európai Polgári Kezdeményezés intézményét, de a hétvégén többen is arról beszéltek, mondjuk ki, hogy eleve veszett ügynek indult az Európai Polgári Kezdeményezés. Politikai intézménye ugyanis nagyon távol áll a népszavazáshoz hasonló kezdeményezésektől, és ez az ötödik kezdeményezés, ahol sikerült az aláírásgyűjtést lezárni, de egyik sem volt sikeres. A bizottság pedig mind az öt esetben mosta kezeit. Tehát azt állítják egyesek, hogy az európai polgári kezdeményezésükről, a Minority Safe Pact-ről lehetett tudni, hogy ez lesz a vége.
Honnan lehetett ezt tudni? Ja. Hol ír ilyet? Az Európai Unióban vannak eszközök, vannak szabályok. Ha vannak eszközök, azokat érvényesíteni lehet. Tehát, hogyha az Európai Unió elfogadott egy jogi eszközt, ami a polgári kezdeményezések intézménye, az azt jelenti, hogy ez egy jogszerű dolog, arról közösen egyeztek meg. Ezt nem a kerti manók csempészték be a lisszaboni szerződésbe, hogy senkinek nem tetszik és soha nem fogjuk alkalmazni. Ez nem így működik. A jogállam arról szól, hogy az eszközök érvényesíthetőek. A szabályokat meg kell tartani. Most számomra az, hogy az ötödik kezdeményezés esetében sem indult el jogalkotás, számomra valóban azt jelenti, hogy az Európai Bizottság egyszerűen nem hajlandó a polgári kezdeményezéseket komolyan venni. Ez egyik kollégám fogalmazta meg viccesen azt, hogy az Európai Bizottság egyetlen polgári kezdeményezés esetében döntene pozitívan, az esetben, amikor azt kérné egy kezdeményezés, hogy szűnjenek meg a polgári kezdeményezések. Na de hát ez nem demokrácia, ez nem jogállamiság. És hogyha tulajdonképpen számunkra a politikai cselekvés annak függvénye, hogy tudjuk-e garantálni azt, hogy a végén siker lett, és ha nem tudjuk eleve garantálni, akkor ne is csináljunk semmit, akkor nagyon rosszul állna a világ, és nagyon rosszul állnának a kisebbségi jogok erdélyben, hogyha mindig csak nyertes csatába mennék. Nem, ez egy küzdelem, ez egy nagyon nehéz munka, és ezt csak olyannak érdemes csinálnia, aki hisz abban, hogy változtathatóak az intézmények, változtathatóak a szabályok, és aki hisz abban, hogy betartva a különböző lépéseket, és mi 8 éven át betartottuk a lépéseket, és nagyon kedvesek voltunk mindig a bizottsággal, sose támadtuk őket, csak amikor tőlük jött egy elutasító reakció, és akkor itt vagyunk az útnak a végén, és itt nem az a lényeg, hogy kikédították el, hanem az, hogy 1.100.000 ember aláírta, akiket az Európai Unió arról biztosított ezzel a jogi eszközzel, hogy ezzel élni lehet. Ha te polgárként javasolsz valamit, azt figyelembe fogják venni. Hát milyen demokrácia az, amikor a polgár eleve kellene tudja, hogy amit ő javasolni fog, az soha senki nem veszi figyelembe. Tehát ez nem a Hyde Park, hogy kiállunk és kiabálunk, és aki akarja, meghallja, de amúgy nyugodtan tovább lehet menni, mert következménye nem lehet. Ez egy jogi eszköz.
Ön itt azt mondja, hogy nem az a lényeg, hogy kik indították el, vagy nem az kellene legyen a fontos, hogy kik indították el. Mi van azokkal a vádakkal, miszerint Vera Jurová így intett be Magyarországnak, hisz a Minority Safe Pack mögött ott volt hangsúlyosan Magyarország, ott volt hangsúlyosan a Fidesz. És ön egy 2018-as interjúban az azonnali.hu-nak elismerte, hogy idézem, Magyarország negatív megítélése az Európai Unióban nem használ a Minority Safe Pack-nek, hiszen az erős anyaország, amelynek jó diplomáciai pozíciói vannak, segíteni tudja a kisebbségek ügyét. 2018 óta csak romlott Magyarország megítélése az Európai Unióban, legalábbis az jön át a nyugati sajtóból. Tehát van valóság alapjuk ezeknek a vádaknak, hogy Vera Jurová bosszút állt, Vera Jurová beintett?
Tehát ez a kezdeményezés a magyaroktól indult, ugyan Erdélyből indult, az RMDSZ-ben találtuk ezt ki, de nem magunkban voltunk ezen az úton. A polgári kezdeményezésben, a Minority Safe Pack csomagban sehol nem szerepel egyetlen egy csoport sem, egyetlen egy ország sem. Mint ahogy az Európai Bizottság mostani válaszában sem láttam én ilyet, hogy Magyarország miatt utasították volna vissza. Nem tudom, hogy ki hogyan olvasta ezt a dokumentumot, számomra ez nem jött át. A többi az belemagyarázás. Lehetett látni, hogy az Európai Parlamentben 3/4-es többsége volt ennek a kezdeményezésnek. A német Bundestag egyhangúan fogadta el ezt a kezdeményezést. Feltételezzük azt a német parlamentről, hogy Magyarország irányítása alatt áll, és bármit kérnek tőlük, el fogják fogadni. Nem valószínűbb az, hogy a németországi kisebbségek, meg a határon túlélő német közösségek támogatása érdekében fogalmazta meg a Bundestag az egyhangú határozatot. Tehát én azt gondolom, hogy túlzás ennyire szétválasztani a dolgokat. Azt gondolom, hogy nem csak velünk kell, és nem csak velünk fekszik le a nap. Ez egy ennél átfogóbb és több közösséget, több országot érintő ügyé vált.
Mi lesz ezután? Ön azt mondta a hétvégén, hogy a kezdeményezésnek továbbra is komoly támogatottsága van, mind a tagállamokban, mind pedig az Európai Parlamentben, ami azt jelenti, hogy új eszközöket, új lehetőségeket kell találni a folytatáshoz. Ez konkrétan mit jelent?
Gyakorlatilag azt jelenti, hogy itt most két síkon lehet tovább haladni. Az egyik a jogi. Tehát érdemes megvizsgálni azt, hogy van-e ebben a válaszban, a dokumentumban olyan elem, ami miatt semmiségi eljárást lehet elindítani, és az ügyvédeink első olvasatra azt mondták, hogy simán vannak ebben ilyen elemek. Azért mondanék én is ilyet, például azt mondja az Európai Unió bizottsága, hogy azzal, hogy a roma stratégia létezik, ez tulajdonképpen az őshonos kisebbségek és nyelvek ügyeire is megoldást jelent. Azért bocsánat, a roma stratégia a romák társadalmi és gazdasági kérdéseinek a megoldásáról szól, a roma felzárkóztatásról szól nagyon helyesen, de a nyelvükről, az oktatásukról még nekik sincs szó, nem is beszélve a többi kisebbségről, ez a dokumentumban pedig több mint 20-szor szerepel, hogy a roma stratégia mennyire megoldja a problémát. A másik dolog meg egyszerűen tárgyi tévedések, tehát hogy a gráci székhelyű modern nyelvek központja kiváltaná az általunk kért kisebbségi nyelvű sokszínűségi központot. Nem lehet a kisebbségi nyelveket egy napon említeni az Európán kívüli nyelvek oktatásával, például a kínai, vagy a nem tudom melyik másik világ nyelv oktatásával. Tehát ez tényleg csúfot űzött az Európai Bizottság ezekkel a leírásáig, ezzel az érvelésével, a kezdeményezőkkel, meg a kisebbségekkel. A másik sík pedig a politikai természetesen, tehát azért mondtam, hogy a mi útunk még nem ért véget. Egyrészt, ha jogi síkra tereljük, akkor a Minority Safe Pack valamilyen módon életben maradt, az ítélethirdetésig, és talán azt követően is már kétszer nyertünk a bizottság ellen. Én nem tartom kizártnak, hogy harmadik alkalommal is nekünk lesz igazunk. Másrészt pedig maga ez az egész gondolatiság, ez a platform, amit összehoztunk a őshonos kisebbségek Európában, az a nagy politikai támogatás, amit sikerült mögé állítani, ez egy erő, és ezt nem volna szabad célnak ereszteni. Érdemes tovább folytatni ezt a munkát. Tudjuk, hogy nem könnyű. Én elmondtam az Európai Bizottsággal folytatott találkozókon is, hogy ma azért beszélünk a kisebbségvédelemről, az Európai Bizottságban, az Európai Unióban, mert eddig ez egy kényes kérdés volt, és erre nem sikerült még megoldást találni. Ha könnyű lett volna ezzel rég túl lenni, én belátom azt, hogy egy az érzékeny és nehéz kérdés, csak éppen ezért van szükség bátorságra az unió részéről, hogy ebben lépjen. És nekem eltökélt szándékom, és a kezdeményezők is így gondolják, hogy folytatni fogjuk a politikai munkát. Megnézzük, milyen eszközöket lehet még hasznosítani, milyen új utak, milyen új lendületre van szükség, de ez biztosan, hogy nem hagyhatjuk abba.
A mostani döntés hozzájárulhat az EU ellenesség felerősödéséhez is, és erről is beszélni kell. A radikális elutasítása az Európai Bizottságnak egy hangos, én persze merem remélni, hogy csak egy kisebbségben váltott ki fura kommenteket, bejegyzéseket. Mit kezdenek önök európai parlamenti képviselőként, erdélyi európai parlamenti képviselőként ezzel?
Igen, én is úgy gondolom, hogy ennek hatalmas veszélye van, és mindenkit arra intenék, hogy ne lépjünk erre az útra. Arra kérek mindenkit, hogy ne csüggedjen és ne adja fel. Gondoljuk arra, hogy nem az Európai Unió a hibás, mert mi az Európai Unió? Az Európai Unió egy együttműködés, egy olyan otthon, amelyben minden európai nemzetnek, kultúrának, nyelvnek helye van, és az, hogy egyes intézmények milyen irányba próbálják eltolni, azért nem az Európai Unió a hibás. Ugye az Európai Bizottság a hibás azért, ami most történt, ez igaz, az Európai Bizottságot lehet és kell is kritizálni. Azt is lehet mondani, hogy az Európai Bizottságot meg kell változtatni. Azt is el lehet mondani, hogy igen, az Európai Parlamentnek több feladata kellene legyen, több hatásköre kellene legyen, kellene tudja kötelezni az Európai Bizottságot a jogalkotásra, mert akkor ma nem itt lennénk, hogyha az Európai Parlament háromnegyedes többsége nyomán indul el a jogalkotás. De ezt mind belülről kell megtennünk, és ez közös munka, ez közös felelősség. Én azt gondolom, hogy mi nem beléptünk az Európai Unióba, hanem mindig is részei voltunk Európának, és akkor rajtunk is múlik, hogy milyen irányba fog alakulni. A szabályokat emberek írják, emberek alkalmazzák, és emberek módosíthatják, úgyhogy ennek én azt gondolom meg kell teremtsük közösen a feltételeit, és ezen fogunk dolgozni a következő években.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Vince Lorent európai parlamenti képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának az elnöke, a Naprakész vendége, az Európai Bizottság által elkasszált Minority Safe Pack nevű európai polgári kezdeményezésről beszélgetünk. A magyarországi sajtó egy része a Minority Safe Pack-et és ezen kezdeményezés sikerét Vince Lorent képviselői tevékenységéhez kötötte, valamint brüsszeli jelenlétének a szükségességét is ezzel indokolta. Nos, felmerült a kérdés, hogy ön lemond, vagy visszahívja az RNDS Brüsszelből, vagy az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának az elnöki tisztségéből mond le ezután? Mennyire tekinti ön személyes kudarcnak azt, ami történt?
Én abban a pillanatban tartanám személyes kudarcnak, hogyha azt érezném, hogy én hibáztam, vagy az ügy vitele közben történt elmulasztás akár az én, akár a kollégáim vagy partnereim miatt, de ilyen nem történt, és ilyen irányú kérés nem hangzott el, nem volt ilyen felvetés. Én azt gondolom, hogy az, amit közösen megvalósítottunk, az egy hatalmas eredmény. Az, amire én vállalkoztam az európai parlamenti választási kampányban, az volt, hogy itt az Európai Parlamentben egy erős támogatást szerzek a Minority Safe kezdeményezés mögé, és ezt sikerült felépíteni. Olyan körülmények között, hogy az Európai Parlamentben adott pillanatban egyetlen egy politikai csoport akarta a hétből azt, hogy legyen egy határozat, és ezt sikerült megfordítani, és háromnegyedes többséget létrehozni. Európai parlamenti képviselőként nekem erre volt konkrét ráhatásom. Most legutóbb az Európai Bizottságban nem vagyunk. Tehát erdélyi magyar nincs az Európai Bizottságban. Nem volt arra lehetőségünk, hogy azt a mechanizmust konkrétan befolyásoljuk. És én azt gondolom, hogy mindaz az eredményt, amit az elmúlt 8 esztendőben elértünk, azt közösen értük el. Az, hogy én koordináltam ezt a munkát, az egy megtiszteltetés, és én azt gondolom, hogy annak a munkának az elismerése, amit az RNDS kifejt a kisebbségvédelem terén, úgyhogy én ebben, én ebben nem látok hibát, az, hogy lehetett volna ez jobb is, az biztos, de csak akkor, hogyha az Európai Bizottság megteszi azt a bátor lépést, amiről az imént beszéltünk.
Most említette ön azt, hogy mit vállalt a kampányban. 2019-ben azt mondta ön, hogy az Európai Parlament napirendjére tűzi a kisebbségeknek az ügyét. Nos, a hétvégén kiadott közleményben az áll, hogy a bizottság mellőzi az Európai Parlament társjogalkotóként hozott háromnegyedes többséggel elfogadott felhívását, és annak ellenére utasítja el a jogalkotást, hogy az Európai Parlamentben minden frakció többséget támogatta a kezdeményezést. Azért említsük meg, hogy azt is, hogy az Európai Parlamentben elfogadott határozatoknak tudtommal nincs jogi következménye, ez inkább egy jelképes gesztus. Ebben az összefüggésben az ön kampány szlogenjének mekkora a valóság alapja, hisz már akkor tudhatta azt, hogy a kérdés napirendre tűzése, a kisebbségek ügyének a napirendre tűzése az Európai Parlamentben az egy olyan ígéret, ami nem válhat valóra, mármint nem hozhat valós eredményt.
De hogy nem, tehát sikerült az Európai Parlamentben napirendre tűzni a kisebbségvédelmet, sikerült emögé politikai támogatást felállítani, és egy nagyon nagy többséget. Ezért dolgozni kellett, ez nem volt adott. És gondoljuk el azt, hogy milyen lett volna az Európai Bizottságnak a válasza akkor, hogyha az Európai Parlament részéről nem érkezik meg ez a felkérés. És az imént is utaltam arra, hogy sajnos ez az Európai Unió egyik hibája, hogy az Európai Parlament nem elég erős. Tehát, hogy az Európai Parlament nem tudja valóban az Európai Bizottságot kötelezni a jogalkotásra. Nem gyakori azért, hogy polgári kezdeményezések esetében az Európai Parlament határozatot hoz. Sőt, ez az első. Korábban még egyik kezdeményezés esetében sem hozott támogató határozatot a parlament. Mi vagyunk az ötödik kezdeményezés pedig. Tehát az, amit az Európai Parlamentben sikerült elérnünk, az egy hatalmas előrelépés a korábbiakhoz képest. Az Európai Bizottság viszont egy másik intézmény, és én nem tartom a demokrácia szempontjából jónak azt, hogy a polgárok által közvetlenül választott európai parlamenti képviselők nem tudják rábírni a senki által meg nem választott európai bizottságot, pontosabban a tagállamok által kijelölt biztosokból álló bizottságot arra, hogy egy bizonyos ügyben döntsön.
Sogor Csaba korábbi európai parlamenti képviselő azt nyilatkozta szombaton az azonnali.hu-nak, hogy az ő bizottsági információi szerint, idézem, aki reálisan gondolkodik a brüsszeli világról és az Európai Bizottságról, az tudhatta, hogy várható lesz egy ilyen lépés már, mint az elutasítás. Ezzel számolt az RMDS. Sogor Csaba, az RMDS színeiben volt európai parlamenti képviselő még akkor, amikor elindult a Minority Safe Pack.
Ismétlem, ha az Európai Bizottság vagy az egész Európai Unió maga a kisebbségvédelem ügyével foglalkozni akart volna magától, akkor már eddig is megtette volna. Hogyha egy könnyű ügy lenne, akkor ez már rég megoldódott volna. De mivel nehéz ügy, ezért a polgári kezdeményezésre volt szükség ahhoz, hogy egyáltalán felhívjuk az Európai Bizottság figyelmét erre most, hogyha a bizottságra szorítkozunk. Nézzük meg az Európai Bizottságnak a fennállása óta, vagy nézzük csak Románia tagságát, 13 esztendő óta hányszor volt a kisebbségvédelemben bármilyen nyilatkozata. Most egy 25 oldalas dokumentum készült, hát olyan tartalommal, amilyen, de azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy korábban soha nem beszéltek erről a témáról, itt most valamilyen módon szint kellett valljanak, persze csúfosan megbuktak a vizsgán, de legalább írniuk kellett valamit.
Gondolkodtak önök azon, a Minority Safe Pack kezdeményezőiként, gondolkodtak-e azon, hogy lehet, hogy nem az Európai Bizottságon keresztül kell rendezni a kisebbségek ügyét, hanem teszem azt, ha most az erdélyi magyar kisebbség ügyéről beszélgetünk, akkor Magyarország és Románia között kellene a diplomáciai kapcsolatokat erősíteni, rendezni egyáltalán a két ország közötti viszonyt, és a két ország egyezzen meg abban, hogy itt jó legyen a viszony. A Spanyolországban élő franciák viszonyának a rendezése érdekében Franciaország és Spanyolország, és így sorolhatnám.
És mit csináljanak a bretonok, a frízek, a szorbok, a ladinok és az egyéb kisebbségek, akiknek nincsen országuk? Vagy mihez kezdjenek a baltikumbeli oroszok? Hát ha Oroszországra bízzuk, hogy ezt az ügyet megoldja, akkor ma egész más dolgokról beszélni, máshoz szólnának a hírek. Tehát miért kellene a kétoldalú viszonyra leszorítani ennek a témának a megoldását? Nem.
Az hát azért, mert az Európai Unió nem akar ezzel foglalkozni.
Elsősorban a területükön élő kisebbségek helyzetének a rendezése az adott országnak a feladata. Ezt mindenfajta külső beavatkozás nélkül meg kellene tennie, hogyha lojális polgárokat akar, hogyha azt szeretné, hogy a kisebbségek jól éljenek az adott országban. Ehhez törvényi keret, annak alkalmazása szükséges, úgy, ahogyan az a kisebbségeknek jó, nem ahogy a többség szeretné. Hogy van egy kétoldalú viszony, és az amennyiben jó, úgy sikerül kedvezőbbé tenni a kisebbségek számára, csak azért emlékeztetnék, hogy a dél-tiroli autonómia nem az osztrák-olasz az osztrák-olasz jó szomszédi viszony nyomán alakult ki, hanem az ENSZ döntőbírósága határozott úgy, kívülről szóltak be. A német-dán határvidéken a két oldalon élő nemzeti kisebbség helyzetét nem a két ország automatikusan rendezte, hanem a német szövetségi köztársaság NATO csatlakozását tették ettől függővé, és azután kezdődtek el a tárgyalások, azután született egy jó megoldás. Tehát itt pontosan most mit szeretnének azok, akik ezzel az érveléssel élnek, hogy legyen egy szikra, ami kirobbant valamit Erdélyben? Mi nem szeretnénk azt, hogy ilyen előzmények után kényszerüljön rá Románia, hogy rendezze a kisebbségi helyzetet, hanem ezért szeretnénk, hogy az Európai Unió, amely otthona a nemzeteknek, csoportoknak, kultúráknak, hogy ott szülessen jó megoldás, és ismétlem, itt azért vannak nagyon sokan, akiknek nincsen anyaországuk, akiknek nincs olyan szerencséjük, hogy mint Magyarország az erdélyi magyarság esetében támogassa, anyagilag is mindent elkövessen az erdélyi magyarság helyzetének javítására. És akkor szolidárisan meg kellene találjuk annak a módját, hogy az Európai Unió égisze alatt oldódjanak meg ezek a problémák. Az Európa Tanács intézményrendszere például nem volt erre elég. Kisebbségi keretegyezmény nyelvi kárta, hanvába hold betű, ha nem szankcionálják az országokat ezen előírások betartására. És sok ország még nem is ratifikálta, uniós tagállam sem ezeket a jogi eszközöket. Tehát pontosan tudtuk, hogy miért próbálkozunk az Európai Uniónál, az, hogy még nem értünk célba, ez semmit el nem vesz a kezdeményezés jogosságából, nem kisebbíti azt a munkát, amelyet eddig elvégeztünk, és nem kisebbíti azt az eredményt, amit elértünk.
Van egy másik polgári kezdeményezés is folyamatban, a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló kezdeményezésére gondolok. Ez lehet még egy esély az őshonos nemzeti kisebbségek ügyére való ráirányításra, figyelem ráirányítására Brüsszelben. Itt a kezdeményezőknek még körülbelül 2 hetük van arra, hogy az Európai Unió 7 tagállamából begyűjtsék a megfelelő számú és aláírásokat. Erről ön mit gondol?
Bízom abban, hogy sikerül összegyűjteniük az aláírásokat kellő számban, és sikeres lett ez a kezdeményezés.
Segítenek önök ebben a kezdeményezésben?
Hát, hogyha azt tekintjük, hogy két országban úgy sikerült elérni a küszöböt, hogy a COENTAG szervezeteivel, illetve a mi kampánycsapatunkkal értük el azt, hogy Horvátországban és Litvániában sikerült a küszöböt teljesíteni, akkor azt gondolom, hogy igen, és ne feledjük el az Erdélyben összegyűjtött 160 ezer aláírást sem, amelyet az RNDS hálózatából gyűjtöttünk be, nagyon sok más közreműködővel együtt.
Vince Laurent európai parlamenti képviselőnek, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának az elnökének köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.